1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Közölte, Nagy Imre, akinek mártír halálára most emlékeznek, a 20. században háromszor is nagyon fontos pillanatban állt fel a magyar történelem színpadára, 1956-ban a forradalomban játszott szerepe miatt, 58-ban kivégzésekor és a 89-es újratemetéskor. 70 év távlatából már látjuk a történet végét, a magyar nemzet végül oda jutott, ahova az 1956-osok el akarták juttatni, saját döntéséből a hazánk a szabad világ rész lett, lemosta magáról a diktatúra és a megszállás gyalázatát, egy új lapot nyitott a történelemben. Ezt fogjuk közösen minden magyar együtt ünnepelni idén október 23-án, zárta felszólalását a kormányfő. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, soha nem volt vitás, hogy Magyarország szabadságot, demokráciát akar, és az emberek nem akarnak idegen uralom alatt élni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Nagy Imre történelmi érdeme, hogy egy kritikus pillanatban jó döntést hozott, Magyarország függetlensége mellett lépett fel. A Mi Hazánk frakcióvezető helyettese Novák előtt pedig szégyennek nevezte, hogy a rendszerváltás után nem történt meg az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala, a pártvezetők, cégvezetők elszámoltatása és a kommunista luxusnyugdíjak elvétele, valamint a szabadságtéri szovjet emlékmű eltávolítása a tiltott jelképeivel együtt. Tegnap elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitásvédelmi hivatal pedig megszüntetik ezzel a módosítással. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvényben a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozása. Az ellenzéki párt úgy véli, a módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, és alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg. Hivatalos dokumentumok igazolják, hogy az Orbán kormány teljes titokban egy 500 fős menekültábor létesítésén dolgozott Vitnyi Csermajorban 2024 nyarától, erősítette meg a parlamentben a kormányfő. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel az Orbán kormány a magyar embereket és a saját szavazóit is átverte. A Fidesz frakció vezetője szerint az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent meg is tett annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie. Gulyás Gergely azt mondta, Vitnyiden szeptembertől iskolai oktatás folyik majd, emiatt volt szükséges az épület felújítása. Jelenlegi formájában Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervez ilyet, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Pósai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás vagy a technikai segítségnyújtás közül hazánk az utóbbit tartja egyedül elfogadhatónak. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint a folyamat a következő hónapokban tovább gyorsulhat, és még a nyári szünet előtt újabb tárgyalási klaszterek nyílhatnak meg. Martakosz azt is mondta, idézem, Ezúttal valamennyi tagállam támogatta az első tárgyalási klaszter megnyitását, és senkinek sem kellett kimennie kávézni. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gumoly felhők mellett általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 25-26 fok körül alakul, éjszaka és holnap majd nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok. Híreinket hallották.
Reklám.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk múlt heti témánkat Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében. Elmondja, mi az az átkeretezés, és miért hasznos ennek elsajátítása, továbbá azt is, mi számít egyáltalán szóbeli bántásnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az Egri stúdióban, Sipos Gál Eszter óvodapszichológust, akivel folytatjuk múlt heti témánkat itt a csúfolódás, a verbális bántás és a cyberbullying témakörében. Azért is folytatjuk ezt a témát, mert ez egy elég nagy merítés, egy elég sok mindent átfogó terület, és hát úgy gondoltuk, hogy közösen gondoltuk így, hogy érdemes erről még egy kicsit tovább beszélgetni, főleg azért, mert hogy ugye kimaradtak itt szereplők is, és néhány dolgot nem említettünk még meg ennek a témakörében, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ismét.
Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat és téged is.
Ahogy említettem, kimaradtak szereplők ebből a témakörből, azon kívül, hogy a szülők és a gyerekekről már beszéltünk, mint a bántalmazottakról. Kik vannak még jelen ezekben a helyzetekben?
Igen, ugye nagyon gyakori, hogy a bántalmazás során a bántalmazó és az áldozattal foglalkozunk, nyilván egyértelműen rájuk kerül a fókusz, de fontos megemlíteni, hogy azért ennek a bántalmazásnak, akárhogy is és akármilyen formában történik iskolában vagy óvodában, mindig vagy legalábbis az esetek többségében vannak szemlélői, akik általában inaktívak. És azért, hogyha egy bántalmazást próbálunk kezelni, akkor nagyon fontos, hogy ne csak a közvetlen érintettekkel, hanem a szemlélődőkkel is foglalkozzunk. Mert azért számukra is egyrészt megterhelő lehet ez a helyzet, másrészt esetleg egy kicsit rossz irányba is terelheti a viselkedésüket, gondolkozásukat a témával kapcsolatban. Úgyhogy alapvetően ennek a megoldása mindig preventív módon a leghatékonyabb, hiszen ha már beszélünk ilyen helyzetekről, és tudják, hogy ez előfordulhat, és tudják, hogy ilyenkor nekik van lehetőségük arra, hogy reagáljanak, az szokott segíteni. De az is, ugye nyilván ez egy nagyon idealizált mondat volt, hiszen közben azért be kell látnunk, hogy az ilyen prevenciós kis előadásokon az iskolában a gyerekeknek a 80%-a azért nincs ott annyira fejben, mint kéne. Tehát ebben is szerintem még érdemes gondolkodni, hogy egy ilyen preventív előadást mondjuk az iskolában egy olyan személy tartson, akire a kisiskolások, kamaszok, serdülők felnéznek, egy olyan híresség például, aki számunkra fontos, és ilyenkor nagyon tudom javasolni, hogy őket kérdezzük meg, ne pedig mi gondolkozunk, mert szerintem mi felnőttek már nem tudjuk, hogy kire néznek fel, úgyhogy érdemes a véleményükre támaszkodni. De lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon érdekes folyamat, ami lejátszódik ilyenkor a szemlélődőkben, mert javarészt azt gondolom, hogy sokuk azért hallgat, amikor egy ilyesmit tapasztal, mert ők maguk is félnek a bántalmazótól, és gyakorta megfigyelhető az, hogy a bántalmazónak igyekszik megfelelni a csoport nagyon sok tagja azzal, hogy elkerülje saját maga a bántalmazást, illetve még az is szóba jöhet ilyenkor, hogy előbökön a társas lazsálás jelensége, hogy várjuk, mivel sokan vagyunk, akik ezt a kis vészhelyzetet így megfigyeljük, azt várjuk, hogy majd a másik fog reagálni és lépni. És hát ugye az a tapasztalat, hogy ha már ezekben a helyzetekben legalább egy gyerek mer felszólalni, vagy ellenszegülni, az nagyon sokat segíthet a többieknek is abban, hogy ők összefogjanak is, és esetleg így megvédjék a bántalmazottat.
Akartam még itt kérdezni, közbeszúrni egy kicsit, hogy most a szemlélődők akkor tulajdonképpen ők maguk választják azt, hogy ott legyenek és figyeljenek, vagy egyfajta nyomás van akkor a bántalmazó részéről, hogy nekik valahogy ott kell lenni?
Én azt gondolom, hogy ez leginkább spontán alakult, tehát ez nem hiszem, hogy választás. Elképzelhető persze, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagyon tervezett cselekvés, nem pedig egy ilyen hirtelen odavetett félmondat, vagy odaszúrt fizikai bántalmazás, akkor van egy olyan kisköre a bántalmazónak, akik ilyen, ezt egyébként szerintem filmekben...
Ez a holdudvar.
Igen, ilyen, meg mesékben is láthatjuk, de most akár elég ilyenekre van, ugye Harry Potterben is, ugye ott van a Draco Malfoy, akinek ott van az a két tagba szakadt fiú, aki mindenhová kísér őket, tehát nyilván van egy ilyen alapvető kör, akik abszolút a megfelelésből vannak ott, de van, aki csak egyszerűen jelen van a helyzetben, hiszen arra felé beszélget, vagy éppen ott tanul mellettük, és akkor ő is ugyanúgy belekeveredik ebbe a szituációba.
És őt ez ugyanúgy traumatizálja? Hogy látja azt, hogy bántják a másikat? Szóban nyilván itt most arra helyezzük a hangsúlyt.
Természetesen igen, mert egyrészt ugye az is benne van, hogy ez vele is megtörténhet, másrészt meg az is, hogy igazából lehet, hogy szeretett volna szólni, de nem mert. És akkor egy hatalmas elégedetlenség érzése van saját magával, meg az én hatékonyság érzése csökken ezáltal. Úgyhogy az óvodában pedig speciálisan azért is traumatizálhatja a szemlélődőt egy ilyen helyzet, mert ugye még amikor ők először mennek közösségbe, akkor egyáltalán nincsen tapasztalatuk, és van egyfajta bizodalmuk a világnak az igazságosságában, ami hát ilyenkor azért megdőlhet, úgyhogy egyáltalán maga a jelenség, hogy ilyesmi előfordulhat, és hogy valaki mondjuk hangos, vagy durva, vagy csúnyát mond a másiknak, az önmagában is még egy pici gyereknek, aki most ismerkedik a világgal sok. Tehát, hogy nyilván életkoronként máshogy, de mindenképpen traumatizálhatja, illetve ha nem is traumatizálja, de nyomot hagy benne. Ha pedig egyáltalán nem, az meg nagyon szomorú, mert az azt jelenti, hogy nagyon sok ilyet nézett már végig, és deszenzitizálódott, tehát hogy nem váltja már ki bele azt a természetes érzelmi reakciót, ami ilyenkor meg kell, hogy történjen.
A múlt heti adásban fejtegettük, hogy kikből is lesz bántalmazó személyiség, és itt ugye még van egy szereplőkör, akikről nem beszéltünk, és tulajdonképpen ez is választad majd arra, hogy kikből lehet még.
Igen, ugye itt vannak a bántalmazó áldozatok, akik szerintem nagyon gyakran megfigyelhetőek iskolai meg óvodai környezetben, akik először bántalmazásnak voltak az áldozatai, és ezáltal váltak ők maguk is bántalmazóvá. Most ennek nagyon sok rétege is lehet. Elsősorban ugye van az, amikor a család maga bántalmazó, ahonnan ő jön a közösségbe, és mivel ő a szüleitől, aki neki az elsődleges szocializációban segítenek, azt látja, hogy a problémát úgy oldom meg, hogy kiabálok, ütök és egyéb dolgok, természetes, hogy ő is azzal fog majd próbálkozni. És leggyakrabban ugye azt a tapasztalat, hogy nyilván olyan gyerekek felé, akit ő saját maga gyengébbnek észlel magától, vagy kisebb, vagy, tehát vagy korban, vagy termetben kisebb, vagy van valami gyengesége, különlegessége. Most ugye igazából ugyanez a folyamat helyezhető hát az iskolára is, vagy a másodlagos szociális közegre, tehát iskolára, óvodára is, hogy ha valakit bántalmaz valaki, akkor ő ugyanúgy tovább, tehát a társai közül, nem a családjából, akkor azt ő ugyanúgy tovább adhatja majd a tőle gyengébbeknek. Egyrészt azért is, hogy megfeleljen a bántalmazónak, hogy megmutassa, hogy na hát ezt a viselkedést én is tudom produkálni, másrészt meg a frusztrációját így próbálja ugye kiadni magából, hogy úgy érezze, hogy na hát ez tehát hogy én mondjuk vele szemben nem merek szembeszállni, mert őt erősebbnek észlelem, de akkor már én is valahová csatornázzam ezt ki, ami ugye megint csak egy nagyon szerencsétlen helyzet, és hogyha egy olyan végében kapjuk el a bántalmazó áldozatot, ahol már csak a bántalmazás részét észleljük, az úgy nagyon félre is csúszhat, mert akkor az ő megsegítése az elmaradhat.
Nem beszéltünk arról az előző műsorban, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a fajta bántalmazás? Tehát honnantól számíthatjuk azt, hogy egy kisgyerek már vélhetően ezt a tettet viszi véghez?
Ez nagyon jó kérdés, meg szerintem fontos is, mert mióta egy kicsit nyitottabb erről a kommunikáció, azért én is észlelem, hogy vannak félreértések ebből, ugyanis például, hogyha a fizikai részét nézzük, azért vannak olyan életkorok, ahol a konfliktus kezelésnél bizony megjelenik a fizikai reakciát. Tehát az, hogy mondjuk az óvodában valaki elveszi a másik játékát, mert nagyon megtetszik neki. Az nyilvánvalóan egyfajta ingergátlás éretlenségében adódik, és természetes. Vagy hogyha a másik visszaüt, mert elvették a játékát, vagy egy-egy konfliktus helyzetet itt kezelnek, az természetes. De az, amikor szándékos az, hogy a másikat bántja, és láthatóan élvezettel, elégedettséggel tölti el a bántalmazót az, hogy ez történik, akkor már azt gondolom, hogy ez a kategória. Ezt a gyerekeknek azért elég nehéz megmagyarázni. Szerintem óvodában azért ez kicsit ugye erős kísérlet is, de azt mindig fontos vitatni, hogy miért történhetett ez. Tehát, hogyha most akárha beszéltünk a fizikalitásról, de nyilván a verbális az egy kicsit jobban körülhatárolható már óvodában is, amikor ugye olyan megjegyzéseket tesz a másikra a gyermek, ami bántó lehet. Itt is azt gondolom, hogy a szándékosság azért még mindig vitatható, mert vannak olyan gyerekek, akik vélt sérelem, vélt vagy valós sérelem hatására mondanak ilyen bántót a másiknak. Tehát ugyanúgy most, hogyha megcsapja az egyik kicserek a másikat, és visszaszól, hogy csúnya vagy, akkor ez megint csak, tehát hogy nagyon-nagyon kényes a kérdés, most én is ezt próbálom itt hebegni-habogni, hogy eldöntsük, hogy miről lehet szó. Azt gondolom, hogy a rendszeressége is fontos itt, tehát hogy egyszer-kétszer megtörténik, megbeszéljük, és utána elmarad, az megint más kérdés, mint az, hogy rendszeresen szánt szándékkal fordul elő. Nagyobbaknál szerintem már ezt meg is lehet vitatni, és meg is, és biztosan is lehet a másikat arra, hogy esetleg így gondoljon bele, hogy miért csinálta azt a másik. Tehát hogy lehet akár ilyen, szerintem a példák mindig segítenek, hogy mondjuk van két barátnő, elmennek vásárolni, és azt javasolja az egyik a másiknak, hogy szerintem ezt a ruhát ne vedd meg, mert nem áll jól. Az nem egy bántalmazás, de ha elmegyek az iskolába, és valaki, aki esetleg érzel, meg nem tartozik semmilyen módon hozzám, azt mondja, hogy Jézus, milyen ruhába jöttél. Tehát, hogy igazából a jelentése nagyjából hasonló a kettőnek, de mégis azért az egyik az egy jó tanács, jó szándékkal, a másik pedig azért leginkább egy megalázás céljával történő megjegyzés. Szerintem erre már azért úgy ráéreznek a nagyobbak, meg a kisiskolások is, akár főleg, hogyha kapnak hozzá ilyen kis kapaszkodókat.
Említettük az óvodáskort, és ugye nagyjából vélhetően ekkortól kezdődik el ez a folyamat. Nagyon jó programok is vannak annak megsegítésére, hogy hogyan lehet ezt kezelni, ezt a folyamatot. Beszéljünk kicsit erről.
Igen, ez, de jó, hogy kérdezed, mert pont ahol ugye nekem alapvetően főállásban óvodapszichológus vagyok, és 7 intézménynél dolgozom, és pont az egyik intézmény, ahol dolgozom, a Katica tagóvoda, ők csinálják is ezt a nyugi óvi programot, ami Jármi Éva nevéhez fűződik itt Magyarországon, és szerintem fantasztikus, nagyon gyerekbarát, nagyon kedves is története van, csak egy pár szóba említem, hogy ne fussunk ki az időből, de egy egész hetet rászállnak ennek az előkészítésére, amikor egy ilyen kis maslakó érkezik meg a csoportba, ami nagyon jól szimbolizálja azt, hogy valaki, aki tőlünk különböző. És minden nap más problémakört érintenek. Az, hogy például ő külsőre más, mint a többiek, és hogy bánunk vele, vagy a kiközösítés, hogy ugye ő egy új személy, és még nincs itt barátja, és hogy fogadjuk, tehát arra ösztönzi gyereket, hogy fogadják be őt, ne pedig azért, mert még ismeretlen, ne hagyják ki a csoportból. Szerintem nagyon fantasztikus, és akkor utána az a jó benne, hogy ő ugye, tehát van egy ilyen bevezető hét, és utána ő ott marad velük mindig, ott a kis űrhajójával, és elő tudják venni különböző helyzetekben, meg segít abban, hogy jelezni tudjanak a gyerekek. Tehát, hogy már van egy fogalmuk arról, hogy mi az, hogy bántjuk a másikat, meg mi a másiknak a bánt, és onnantól kezdve ők tudnak jelezni, akár egy, ha jól tudom, de nem akarok rosszat mondani, egy csengőjük van, és akkor azt kell megnyomni. De a lényeg az, hogy van egy folyamatos vizuális emlékeztető a gyerekeknek arra, hogy ilyenkor hogyan érdemes viselkedni, illetve folyamatosan visszatérhet az életükbe. Tehát amikor olyan esemény történik, akkor ott van ez a Szepi nevű kis maslakó, és akkor hozzá tudnak fordulni, és az óvónénik is be tudják illeszteni más projektekbe is az óvodában. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fantasztikus és jó kis program.
Milyen érdekes ez a csengő megoldás. Gondolom itt az is fontos, hogy ők megtanulják, hogy jelezni érdemes, és lehet, sőt kell is.
Igen, abszolút. Meg a csengőben én azt is nagyon támogtam, hogy ez egy hangos valami. Tehát, hogy ez egy olyan inger, ami mindenkit kizökkent, ugye nem értne az iskolába, és azért csengetnek, igen, hogy most már vegyék észre magukat a gyerekek, hogy vissza kell menni a tanterembe. De hogy ha ez nem áll rendelkezésre, azért én szoktam javasolni a szülőknek, hogy gyakorolják nyugodtan a gyerekekkel, hogy kiáltsanak egy hatalmasat, hogy állj. És akkor az is azért, akkor nem kell szaladni semmihez, hanem a hangunk az velünk van mindig, és tudjuk használni.
Mi a helyzet, sokszor említettük ezt a prevenciót, mi a helyzet azzal, hogy hogyan tudja a szülő felkészíteni a gyerekét arra, hogy hogyan kezelje ezeket a helyzeteket, honnantól érdemes ezt elkezdeni mondjuk?
Alapvetően szerintem, amikor közösségbe megy, és először tapasztal ilyet, akkor már közvetlen beszélgetéssel szerintem még erőteljes kezdeni, de vannak olyan kis mesekönyvek, amik abszolút az óvodai életet, vagy hát a bölcsődei lehet mondani, de szerintem inkább tényleg az óvodához érdemes ezt kötni. Az óvodai életet mutatják be, ahol már azért vannak ilyen jelenetek, amik elindíthatnak egy-egy ilyen beszélgetést, vagy csak simán az erről való gondolkodást a gyermekben. Nagyon jó, a Janikovszki Évának, Vadadi Adriennek vannak ilyen óvodáról szóló kis könyve, amit szeretettel tudok ajánlani egyébként is, meg ezzel kapcsolatban is.
Nagyon sokszor hallani azt különböző szakemberektől, hogy a gyerek mintáz, ugye a szülőt mintázza. Mi az a viselkedés mód, amivel mondjuk észrevétlenül belekeveredünk ebbe a folyamatba, és olyan rossz mintát adunk át, vagy rossz viselkedés módot, amiről nem is tudunk?
Ugye a múltkor, amikor itt voltam, akkor már említettük ezt, hogy hogyan beszélünk másokkal, akár szülőtársak egymással is, de van egy másik nagyon fontos aspektusa ennek, hogy az ember saját magáról hogy gondolkodik, mert ezt is nagyon szépen tudja örökíteni a gyermekébe, és azt gondolom, hogy ebben most én, mint nő, így akár a nőtársaknak kiszólva is álltom, hogy szerintem mindannyian beleesünk néha, hogy úgy, én biztos, hogy úgy nyilatkozunk saját magunkról, ami degradáló.
Ebbe beleesünk.
Most a klasszikus példa az, hogy hogyan beszélünk magunkról a tükör előtt. Min kéne változtatni, mi, ami nem tetszik, mi az, ami túl nagy, túl kicsi, túl ilyen, túl olyan. Ezt azt gondoljuk, hogy talán észre sem veszik a gyerekek, de nagyon jól jegyzik. És onnantól kezdve, hogy de ugyanúgy tehát most szegény apukák hirtelen kiszorultak, de nem szeretném kiszorítani őket, ugyanúgy bármi olyan helyzetben, amikor mondjuk valamit elhibázunk, leejtjük, és akkor ugye hát főleg egyébként szerintem a generációban a fiúk voltak ennek kifejezetten kitéve, hogy olyan sokszor minősítették őket, hogy de ügyetlen vagy, két balkezes, stb., és hogy ezt megőrizték, és akkor hallom a mai napig, akár most a munkától függetlenül társaságokban, hogy lehet valamit az ember, és akkor de béna vagyok, ugye, egyből így reagál. Nyilván egyszer-kétszer beleférte, hogy a gyerek ezeket mind jegyzi, és onnantól kezdve, hogy a szülő saját magáról degradálóan szól, azt fogja gondolni, hogy ez belefér és rendben van, és ő saját magáról is akár így kezd el gondolkozni. És ez azt eredményezi, hogy ha valaki úgy szól neki, ahogy ő egyébként magáról gondolkodik, már nem fogja annyira igazságtalannak érezni. Sőt, elképzelhető, hogyha mondjuk valaki, tehát hogyha egy olyan szülő, aki az önértékelésében erősen sérült, nagyon könnyen eredményezheti azt, hogy ugye a gyermeke is sérült lesz, és akkor viszont már ugye az a szomorú végkifejlete is előfordulhat ennek, hogy ő kifejezetten olyanokhoz vonzódik, akik mondjuk kritizálják őt, hiszen azt hitelesebbnek tartja. Tehát, hogy jobban el tudja hinni, mint mondjuk valakit, aki úgy szereti őt, ahogy van. Nyilván ez a véglet, és ezzel nem riagatni akarok, de hogy a lényeg, amit szerintem mindannyian elfelejtünk néha, én biztos, hogy saját magunkról is, és fontos, hogy úgy vélekedjünk, és a saját hibáinkat is úgy apostrofáljuk, mint olyan dolgok, amik beleférnek és előfordulnak, és ezzel bele se tudunk gondolni, hogy mennyit tudunk segíteni a gyermekünknek. Ha mi magunk is küzdünk egy olyan helyzettel, hogy valamit másként észlelünk magunkban, vagy kaptunk már ugye hideget, meleget, hiszen egyébként ezek sajnos ilyen generáción át hordozó dolgok szoktak lenni, hogy a bántalmazott meg áldozat szerepben lévőknek a gyermeke is ugye áldozat szerepbe kerül, mert hogy ugye ő az áldozat úgy gondolkodik magáról, hogy fontos az, hogy át tudjuk keretezni ezeket a gondolatokat saját magunkkal kapcsolatban. Ha például most nagyon-nagyon banális dolog jut eszembe, de ha úgy gondoljuk, hogy kövérek vagyunk, akkor ne egyfolytában arra gondoljunk, hogy milyen kövérek vagyunk, hanem mondjuk át tudjuk keresztezni, úgyhogy hát akkor nem fogok annyira fázni a hidegben. Most ez egy nagyon-nagyon kis banális példa volt, de arra jó, hogy segítse az embert abban, hogy tehát, hogy az, ami mondjuk nekünk nehézség, azt egy új színbe helyezzük, ezt ugyanúgy a szülő saját magával kapcsolatban, meg a gyerekekkel kapcsolatban is használhatja. Tehát, hogyha mondjuk egy kislány sírdogál, hogy azért bántják, mert hogy ő milyen kis picike még, ugye nem nőtt olyan nagyra, mint a társai, akkor lehet neki mondani, hogy igen, de mondja azt, hogy legalább én beférek oda is, ahová te nem.
Milyen frappás.
Tehát, hogy ezeket nyugodtan be is lehet. Az átkeretezés az úgy működik, hogyha sokat gyakoroljuk. Akkor, amikor nem vagyunk annyira érzelmileg involválódottak meg olyan lesújtott helyzetben, hanem amikor még úgy higgadtabban át tudjuk gondolni, és ha sokat gyakoroltuk, akkor elő tudjuk kapni akkor is, amikor egy kicsit fájdalmasabb.
És akkor még a gyerekkel is tudjuk gyakorolni közösen együtt, és hát ha ő ezt viszi magával pakként a továbbiakban.
Hát igen.
Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk, újabb hasznos információkat kaptunk, gondolatokat tőled, és szerintem a gyakorlatban nagyon jól használhatóak lesznek ezek. Remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk segíteni, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Hát én is bízom benne, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról és a verbális bántásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez. Együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándék a gyerek számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösségét fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli jókhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
Sono discepoli fatti apostoli.
Közöttük van Simon, másik nevén Péter, az első, és közöttük van Karióti Júdás is, az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait, közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezés a új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. Lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
Perché mandi operai nella sua messe.
Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív minket.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepide Spiritus Sanctus.
Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya hálával emlékezett vissza pénteken véget ért spanyolországi apostoli útjára, felidézve a napokban az oltár dicsőségére emelt vértanok példáját, valamint imáiról biztosította a földrengés által sújtott Fülöp szigetek lakosságát. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenekelőtt háláját fejezte ki az Úrnak spanyolországi apostoli látogatásáért. Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásban részesítették, és különösen hálájára biztosította ő felségét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
Que Dios bendiga siempre a España.
Isten áldja Spanyolországot, mondta köszönete végén spanyolul a Szent Atya. Leó pápa ezután emlékeztetett a néhány új boldogra, Václav Bola és Ján Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szarézi papokra, Ján Svierce és nyolc társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt a totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grossoban, Brazíliában boldoga avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szent Atya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szent Atya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözülve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság tagjait. Kifejezte azt a reményét, hogy elmélkedéseik hozzájárulnak a közösség növekedéséhez. ugyancsak angolul köszöntette az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, különösen a New Jersey híveket, a floridai Miami Carrolltoni Szent Szív iskola tanulóit. Az olasz csoportok közül kiemelte a Mária otthona közösség tagjait, akiket Ferenc pápa a szeplőterem fogantatás gyermekeinek nevezett.
E auguro a tutti una buona domenica!
Majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott az őt lelkesen ünneplő nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa az európai Szír Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szentatya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
Kezdte beszédét a Szentatya. Éppen most lesz 95. éve annak, hogy 11. Pius pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat. Ezért Leó pápa felidézte jel és erődje rendelkezését, amely először is hálát ad Krisztusnak, a pásztorok fejedelmének, hogy már Ivánios és már Teofilos püspökök nagyon sok papot is hívett, köztük a betániai kongregáció szerzeteseit vezették arra, hogy újra felfedezték az egyházi közösséget Péter apostol utódjával, mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével. Trivandrum első Szír Malankár metropolita érsek Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által szent élek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leó pápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivánios atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezzék. Ezért az egyházok kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
in this way, the gospel spreads.
Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A Szír Malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Nadu-ban egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk Szír Malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetes nővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém Hadi és Aranyszájú Szent János Goárgoáni hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházok, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos Szír Malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a Szír Malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai szír malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a szír malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentszéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a kereti egyházak dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
so that future generations of Sri Malankara faithful
az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a szír malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védő szentjű, különösen a tiszteletre méltó Már Ivánios járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez. A kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i Zsidó Felhívás Szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek! Shalom! Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópiai eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
for instance, those living in poverty,
az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik, összhangban az egyház elkötelezettségével az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta a szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Zsinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erőltette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremtve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutasít minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexitéje kezdeti apostoli buzdítás írja, a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények a peremre szorítottak, és a védtelenek szolgálata a Szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járjon hozzá békéhez. A Szent Atya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te. Csillagot, meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan még lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz. Semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz. Égen földön ős titkot fejteges.
Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán Nagyenyeden született 1913-ban. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 35-ben szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. Azt követően 6 évig az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, majd visszatért az OSK-ba. 54 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. Többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeli Zoltán Budapesten hunyt el 1982-ben.
A nap imája.
Szabadíts meg a gonosztól! Hányan vagyunk, akiket évek óta fogva tartanak bűnös hajlamok, beidegzett rossz szokások? Hányan, akik a hazugság szolgálatába állították meggyőződésüket, eladták lelkiismeretüket, s annyi erejük maradt, amennyivel még önmagukat megvethetik. Uram, szabadíts meg bennünket a külső és belső, az elmúlt és eljövendő gonosztól. A gonosztól, mely megmérgezi családunk, egyházunk, népünk békéjét. Távoztass el tőlünk mindent, ami megalázó és méltatlan emberi mi voltunkhoz. Adj nekünk derűs napokat, tölts el bennünket jobb reménnyel, azzal a vágyakozó hittel, hogy eljön a béke országa, amelyben egyedül tiéd lesz a hatalom, a dicsőség mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.